28. fejezet, az ostoba ólom. Még Kázsmárit és Jeszenkát hallgatták ki ma, akik semmi lényegeset nem tudtak. Ők csak azért voltak odaállítva az ajtóhoz, hogy esetleg felek ne jöhessenek be a kancelláriába, ahol az esketés folyt. Így utasították el Bernát Zsigmondot, aki be akart menni, de miután a főszolgabíró úr azt a parancsot adta ki, hogy senki se zavarjon bennünket, nevezett Bernát Zsigmondot, eltávolították onnan. Egyéb indok nem volt? Nem volt. Igaz-e, hogy a vőlegény kirohant egy ízben, és hogy erőszakkal vittétek vissza? Nem igaz. Így ingadozott a mérleg napról napra. A kedélyek folyton a hullámzásban voltak, mint egy mesterien szőtt színjátéknál, ahol az egyik jelenés elhomályosítja a másikat, és ami tegnap bizonyosnak látszott, az már a másik nap abszurdum. Mert a titkos tárgyalás csak addig volt titok, míg a Szent Szék föl nem osztott. Délután már a verebek is csiripelték, mi történt, és hogy a figyelő közvélemény rögtön megcsinálta a napi egyenleget. Ma például annyira felszökött a Dőriék esélye, hogy Mária akár hitelbe vásárolhatott volna a boltokban. De még egyéb érdekessége is volt a mai napnak. Horváth Miklós sértőnek találta magára nézve azokat a szavakat, melyeket állítólag Dőri őról a mondott a Szent Szék előtt. Hiába próbálták lebeszélni Fáji meg Butler, hogy olyan emberrel nem lehet szóba állani. A heves öreg úr előkerített valahol a cukrászboltban két zempléni nemest, Barkócit és Cseleit, elküldé őket magyarázatot, esetleg elégtételt kérni Dőritől. Báró Barkóczi János uram komolyra igazítván képét, egyszerre kihörpinté édes pálinkáját, és késznek vállalkozott a vén farkast fölkeresni, de a fiatal Cselei szabadkozott. Édes kedves bátyám, mondjon le, kérem, hagyjam a becsületembe gázolni? Nem, soha, hiszen ne a párbajról mondjon le, az semmi. A párbaj nem veszedelmes, hanem én rólam mondjon le. Mert egy Cselei az mindig veszedelmes. Ahol egy Cselei van, ott mindig a maximális szerencsétlenség történik. Tessék azt nekem elhinni. Ha helyettem egy másik úr megy hozzá, egy nyilatkozat lesz a vége. Ha én megyek, halál lesz belőle. Menj dörgős attát, hát éppen ezt akarom. Noha azt akarja, elmegyek. Fölkeresték Dőrit a három bikánál, éppen egy hideg libát trancsírozott nagy kedvteléssel az ebédlőben. Hozott Isten! Kiáltál feléjük. Te pedig hoz még két poharat, pincér! De ezek megálltak előtte ünnepélyesen, marconán kifeszített nyakkal, mint ahogy illik a kartelvívőknek Magyarországon. Komoly ügyben jöttünk, uram! Kutykurutty! Szólt a késletévát. Mi az? Ön állítólag sértő kifejezéseket használt felünk Horváth Miklós irányában a Szent Szék előtt. Én csak azt mondtam, ami nekem tetszik. Szándékozik-e azokat megmagyarázni, illetve visszavonni? Dőri mosolygott és beleharapott egy libacomba. Láthatják az urak, hogy a lútpecsenyét le tudom nyelni, de az egyszer kimondott szavamat nem. Barkóczi fejével bólintott. Az is álláspont, de akkor, mint nemes embernek, nemes embertől illendő fegyveres elégtételt kérünk. Igazán, mondta a báró cinikus hahotával, pedig azt hittem, hogy egy-egy rozsolis palackot hajítunk egymás fejéhez, s az, aki nem talál, megszűnik becsületes lenni, de én így sem bánom, és majd küldök az urak után két embert, mihelyt jól laktam. A segédek összejöttek este felé, Dőri részéről Bori Ádám svadronyos kapitány az Eszterházi regimentből, és valami gróf Tige Mihály egy jól fésült szeladon, aki mindig valami divatos lében úszik. Ezúttal Dőri Mária körül legyeskedett, kísérgette az utcákon, virágokat küldözött neki, és este odajárt a három bikába locsogni, ami meglehetősen nagyjá és híressé tette Egernek akkori kavallérjai között. Némi vita után, hogy a kalandor kifejezés olyan becsületsértése, amelyért verekedni kell, pisztolypárbajban állapodtak meg, mely másnap hajnalban 5 órakor megy végbe a Szöllőske nevű pagonyban. A Butler palotában semmit se tudtak ezekről, és másnap éppen a reggeli álmát törülte ki Butler gróf a szemeiből, mikor csikorogva nyílt meg a nagy tömörkapu, melynek ívei alatt bőrvödrök, csákják, régi buzogányok és dárdák lógtak olyanok, hogy a mai ember azokat fölemelni se bírná. Butler mindig kedvetlenül ébredt, mert mindig piroskától szakította el egy durva drabant, az öntudat, aki utcován egyszerre fölmarkolta és kilökte reggelenként a paradicsomból. Ma a kapu nyitása gyorsan elkergette álomképeit, mert van egy szivárványos híd az álom és ébrenlét közt, egy híd aranyos ködből, tündérjes homályból, amelyen az ember még időzik egy kicsit. Az ősemberek úgy hitték, hogy a lélek minden éjjel elmegy kószálni, reggelre visszatér, ez az ébredés néha olyan messze megy, hogy nem tud visszatalálni, ez a halál. Olyan világos és egyszerű volt még akkor a halál. Hallod-e, Zsiga, valaki érkezett, kocsi gurul be az udvarra. Zsigával egy szobában állt Butler. Még mint juristák szokták meg patakon, hogy együtt legyenek éjjel is. Néha egész éjszakákon át elbeszélgettek a sötétben, mert Fájné nem adott nekik elegendő gyertyát, nehogy folytonos világosságban legyen a szemük. Zsiga nagyot ásított, és figyelni kezdett a külső nesztre. Talán Erdőtelekről jött valaki. Erdőtelek volt a Butler hevesi uradalmának a székhelye. Inkább hiszem, hogy valami rokonféle, vélte Zsiga, aki egyenesen ide száll, mert gazdatiszt fajta ember nem merne ilyenkor beállítani. Talán az Anna néni, Fájné. Jaj, úgy dobog a szívem, Zsiga, de úgy dobog valami rossz előérzet. Beszélgetés zaja, idegen hangok hallatszottak odakün. Az ablakok üvegtáblái ki voltak nyitva a hálószobában, de a zsaluk leeresztve, és ezek megtompíták, fölfogták a szavak értelmét, úgyhogy nem lehetett kivenni, miről van szó. Csak annyi volt észrevehető, hogy egyre nagyobbodó nyüzsgés, rezsgés támad, lábcsoszogások, belevegyülő izgatott felkiáltások, mint egy fölmetélik, megszaggatják az agyba hangzavart. És úgy tűnik fel, mintha az egész háznak lába kelne, és minden egyes kő indulni akarna. Butler kétszer is megrántotta a csengettyűt, de senki sem jött be. Hát micsoda dolog ez, fakad ki haragosan. Azért hoz az ember 100 cselédet, hogy egy se legyen. Végre benyitott a komornyik sápadtan és nevetségesen, mert a rokokó öltözete össze-vissza volt hányva rajta, a harisnyája lefityegett, a taszli félrecsúszott, a kék kvéker kabátja pedig alulra jutott, arra volt fölhúzva a részgombos szürke mellény. Valaki érkezett, Márton? Kérdé Mohon Butler. Horváth Miklós úr dadogta és összevacogott a fogát. Miért nem jön be? Förmedett fel türelmetlenül. Eresse be azonnal! Nem jöhet az be, többé méltóságos uram, mert meg van halva. Úgy hangzott ez a szó, mintha parittyakő süvítene a levegőben, és egyenesen Butlert ütné homlokon. Egy megrendítő kiáltással esett össze a fánkosokra. Meghalt, az lehetetlen. Dőri úr lőtte le duellumban most egy óra előtt. Villám hirtelen ugrott ki most az ágyból Butler is, Bernát is, magukra rángatták ruháikat és kiszaladtak. A szegény öreg urat éppen akkor vitték keresztül a nagy márvány előcsarnokon a szolgák, elölment levert arccal Fáji és mutatta merre vigyék, hová tegyék. Ruhája csupa merő vér volt, arca fehér, mint az alabástrom, szemei nyitva maradtak, de mégse voltak ijesztők, szinte szelídeknek lehetne mondani, ha nem volnának mozdulatlanok. Hát van Isten, kiállt a Butler gróf, megrendülve, hogy ez tűri. Csak semmi érzékenység, semmi picsogás, szólt közben az öreg Fáji magorván. Azzal nem lehet feltámasztani. Az öreg kemény ember volt, úgy is halt meg, mint kemény legény. Szép vége volt, punktum, többi majd következik. Éppen a két legfelső borda közt a függő eret érte a pisztoly golyó, az a szerencsétlen golyó, és ez okozta a gyors halált, sopánkodott a párbaj doktor, egy penész szemű pufók úr. Dehogy a golyó? Mi a golyó? Dördelte a keze egy cselej. Nem a golyó az oka. Hát mi? Fortyant fel a doktor vasvilla szemekkel méregetve a közbeszólót. Hát én! Tudnilik én cselej, mert ahogy egy cselej van, ahon ott van, ott mindig szerencsétlenség történik. Mondtam neki, könyörögtem neki, hogy válasszon más szekundás, de nem akarta elhinni. Igazett Barkóci. Hiszen hallottad, ugye? Mikor Kis Károlyt leütötte Forgács, egy cselejtől kérte kölcsön a bárdot. Mikor második Lajos belefúlt a patakba, egy cselej kalauzolta. Notabene a patakot is cselének hívták. De hozhatnék föl ezer példát is, ott van teszem az Attila esete. Attila egy cselei kisasszonnyal táncolt a saját lakodalmán, amikor az Ildikót elvette, reggelre vérben fagyban találta maga mellett a felesége. Ha nem hiszen jónak beszélt cselei, ha doktort akarta disztrahálni, mert a doktor maga volt a bőbeszédűség, és még azzal se törődött, hogy hallgatja-e valaki. Ez már a harmadik halálos párbajom, mondta a szenvedélyes gyűjtő elégedettségével. Dehogy ez már negyedik! Isten úgyse, azám negyedik! Mereven nézett a levegőbe, mintha a többi három halálos párbaj a gombos tükre volna valahol felszurkálva, és most a negyediket helyezné melléjük. Hiába, hiába, ami pisztoly, az nem piszkofa. Legtöbben csoportosultak Barkóci köré, aki az utolsó perceit beszélte el Horvátnak. Nem szenvedett az két percig se. Egészen könnyű halála volt, Isten nyugosztalja. Elfolyt a vére, fájdalmat is alig érzett. Én emeltem fel a földről, amikor összeesett. Karjaim közt tartottam, egyre gyöngébb és gyöngébb lett, míg végre elaludt csöndesen, mint egy bárány. De az eszét és a fullánkját az utolsó percig megtartotta, s még haldokolva is megszúrta ellenfelét az utolsó mondatával. Mit mondott? Tehát mégis mondott valamit, tehát mégis intézkedett, kérdezték egyszerre négyen is. Csak annyit mondott szegény, minden erejét összeszedve azzal a célzattal, hogy Dőri is hallja. Mindjárt meghalok, érzem testemet, vigyétek el a leendő vőmhöz, Butlerhez. Butler elérzékenyülve hangos zokogásra fakadt. Ez alatt a nagy díszteremben hevenyésztek ravatalt. Fáj megint bámulatos erejt fejtett ki, tetvet, intézkedett, felosztotta a munkát kurtán és hidegen, mint mikor valami hatalmas kéz egy sokkerekű gépet hoz mozgásba. Ami megtörtént, megtörtént. Most nincs idő sírásra, sopánkodásra. Itt tenni kell, te fiam Zsiga! Azonnal indulsz a vikáriushoz, és megkéred, hogy még ma délelőtt kihallgassanak, mert te mégy délután Bornószra, koporsóval 8 huszárt vevén magadhoz. Maga prefektus úr egy koporsót szerez valahol, ha lehet, ércből legyen, ha nem lehet, diófából. Én magam egy óra múlva utazom, hogy a szegény leányt előkészítsem a szomorú csapásra, ezt nem engedhetem másnak. A kocsi álljon befogva a legjobb futólovakkal. Maga doktor megkapja a honoráriumát a prefektustól. A titkár menjen luteránus papot keresni, aki a holttestet megáldja. A koporsót egy szénásszekér belsejébe kell tenni alulra, és a huszárok oly messze menjenek a kocsi után, mintha nem is oda tartoznának, hogy gyanút ne kapjanak a babonás népek útközben. Érted, Zsiga? Értem, kedves bátyám. És velem mi lesz? Kérdé Butler könnyes szemei törvetve. Semmi. Itt maradsz. Butler dacosan rázta a fejét. Érzem, hogy el kell mennem. Egy az, Piroskának vigasztalásra van szüksége. Más az, hogy a nemes halott iránt kötelességet kell lerónom. Miattam halt meg szegény. Ilyenkor nem szabad gyámatyámnak az ígéretemre hivatkozni, ez Viszmajor, ez mindent felbont. Én megyek. Egy tapottat sem mozdulsz innen, párdány grófja. Feddé meg fáj komararccal. Te magad is halott vagy. Mit kísérnél te más halottat? Ha halott iránt kötelességet akarsz leróni, akkor élővé kell válnod, hogy gyermekét boldoggá tehest. Itt kell maradnod, és ellensúlyoznod az ellenfél ármányait és cseleit. Hát már megint nadragúját ettél, hogy itt akarod hagyni a csatatért, Dőriéknek. Mondhatom, szép tisztelet a halott iránt. Nem, János, arra ne is gondolj, a leány kísírja magát, semmi szükség a könnyekbe rózsacsöppeket vegyíteni. A gyásszal összepárosítani a szerelmet, a fekete színt beszegni pirossal. A fájdalom maga is elég fönséges érzés. Miért akarnád meglopni a halottat, hogy abból a fájdalomból, melyet leánya miatta érez, elcsempészhess egy részt a viszontlátás édességének a tányérjára? Hadd sírjon a leány, te pedig légy szemfüles, légy résen! 100 füled legyen, és 1000 kezed! hogy el ne felejtsem, egy lovas ember izibe menjen bozosra budai uramért, az még az éjjel megjön. Okos ember és becsületes, járj a tanácsain, míg én megjövök.